Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Október 1-től több tízezer család juthat hozzá könnyebben a Csok Pluszhoz, a falusi csokhoz és a babaváró támogatáshoz, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a köztelevízióban. Koncz Zsófia közlése szerint a kormány folyamatosan figyeli, hogy tudná bővíteni, még szélesebb körben elérhetővé tenni a családtámogatásokat. A legfrissebb módosítás a speciálisan adózókat és az őstermelőket érinti. Az államilag támogatott hitelek igénylésénél esetükben a bankok eddig a bevételük 10-20%-át tudták figyelembe venni, a módosításnak köszönhetően azonban ez az arány 50%-ra emelkedik majd, továbbá a korábban elvárt 2-3 éves társadalombiztosítási jogviszony helyett elég lesz egy évet igazolni. A könnyítés több tízezer családot érinthet, emelte ki Koncz Zsófia. A kiemelt közszolgálati osztállyal a nehezebb sorsú fiatalok számára szeretnénk lehetőséget biztosítani, mondta a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Budapesten a Facultas Humán Gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Fülöp Attila szerint a most induló 15 fős osztályba a közszolgálat és a rendvédelem iránt érdeklődő, gyermekvédelemben élő tanulók nyertek felvételt, akik a területhez tartozó tárgyakból tesznek majd érettségi vizsgát. A nehezebb sors sokszor olyan motivációt, erőt ad, amit hosszú távon mindenki a javára tud fordítani, mondta a diákoknak az államtitkár. Fülöp Attila méltatta a gimnáziumot, amely 21 évvel ezelőtt arra vállalkozott, hogy a polgári értékek mentén a gyakorlati oktatásra helyezi a hangsúlyt, és a diákoknak minden lehetőséget megad, hogy kibontakoztassák kreativitásukat, tenni akarásukat. Tóth Tibor, a gimnázium alapító igazgatója elmondta, hogy az iskola annak idején 17 tanulóval indult, és mára Budapest egyik legnagyobb és legnevesebb magángimnáziuma lett. Elindult szeptember 1-től a digitális állampolgárság program, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videójában. Dömötör Csaba közölte, hogy a program lelke egy mobiltelefonos alkalmazás, amivel majd egyre több ügyet lehet intézni sorbanállás nélkül. Ha valaki letöltötte a programot és a szükséges regisztrációt is elvégezte a kormányablakban, akkor a következő napokban kap majd egy értesítést a mobiljára, onnantól kezdve tudja majd használni az alkalmazást. Az alkalmazás előnyei között említette, hogy mostantól már mobillal is lehet igazolni magunkat a rendőr előtt. Nem kell magunknál tartani a személyi igazolványt. Minden személyes adat megtalálható majd az alkalmazásban, nem kell külön előkeresni például a tajszámot, a kocsi adatait, vagy az igazolványok számait. Dömötör Csaba ismertetése szerint az új alkalmazással egyszerűbben és gyorsabban lehet majd belépni az állami felületekre. Ez körülbelül 200 állami felületen jelent majd segítséget, ilyen a magyarország.hu, az ESZJA és az egészségablak. Az alkalmazással a kormányablakokba is lehet majd időpontot foglalni, és egy gomnyomással lehet majd erkölcsi bizonyítványt igényelni. Hamisított e-mailben élnek vissza Müller Cecília országos tisztifőorvos nevével, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Több címzet kapott valódinak tűnő, de nem hiteles, nem hivatalos, hamisított és rossz szándékú levelet. A leveleket nem a központ elektronikus levelező rendszeréből küldték ki, a feladó e-mail címét meghamisították. Azt kérik, hogy a nyilvános hirdetmény fertőző betegségek kitörése Magyarországon tárgyal kapott Müller Cecília nevében írt levelet ne nyissák meg, olvasatlanul töröljék, vagy ha már megnyitották annak tartalmát, tekintsék tájtalannak, ne kattintsanak semmilyen linkre, és ne adjanak meg adatokat. Az ügyben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ megtette a szükséges intézkedéseket, és értesítette a hatóságokat. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 31-e és szeptember 1-e között 7 esetben összesen 11 személyt mentettek ki a tóból. A hétvége folyamán többen keveredtek olyan helyzetbe, amiből a vízirendőrök segítsége nélkül nem tudtak volna biztonságosan kikerülni. Elsodródott gumimatracosokat és száposokat, bajba jutott kajakosokat, valamint műszaki hibás vitorlásokat segítettek ki szorult helyzetükből, írja a polisz.hu. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai között szerepel többek között az, hogy aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát. Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek, soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyeknek használatával még csak most is ismerkednek.
Az időjárásról.
Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A keleti szél csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható. Hajnalban 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Pívnyava Nikolett vagyok. Hallgassák meg az Anyország Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Berek Kemp, a táborok tábora.
Igen, hála az Úrnak, tehát a nyáron is táborok szerveződtek, bár a tábor szó azt én annyira nem nagyon szeretem, hisz ugye törvény azt mondja, hogy 10 napostól van tábor, ilyen 5 napos alkalmak, bibliai alkalmak, táborok, lemaradjunk a tábornál.
Átadták a vizsgai református templomot.
Alapvetően az a nehémiás érzés és szorongató istenfélelem és úriránti szeretete a közösségnek, hogy azok a kincsek, amelyek ráadásul ilyen hírneves módon ránk hagyományozódtak az előző generációk révén, végre eltűnnek és unokáink már nem fogják látni.
Véget ért a Mérei Világzenei Csűrfesztivál.
Azt kell tudni rólunk, hogy Kárpátalján több folkműhely működik. Igazából mióta Csóri program beindult, azóta erre van lehetőségünk. Kicsit később zárkóztunk fel az erdélyi népművészeti, népzenei, néptánc élethez, de igyekeztünk a maximumot kihozni abból, amit lehet.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
We have lost as we look down the road where all the prodigals have walked. One by one, the enemy is whispered lies and led them off as slaves. But we know that you are God, yours is the victory.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A kárpátaljai Berekkamp mondhatni a táborok tábora. Számos éve már, hogy diákoktól hangos a környék, ami nem mellesleg gyönyörű természeti kilátást nyújt az ott táborozóknak. Az idei nyár 9. megszervezett táboránál járunk. Erről bővebben Simon Sándorral, a gyermek evangelizációs közösség munkatársával és a Berekkamp vezetőjével beszélgetünk.
Ha jól tudom, akkor már a 9. tábornál járnak. Meséljünk a 2024-es nyári szezonról, milyen táborok kezdődtek és szerveződtek.
Igen, hála az Úrnak, tehát a nyáron is táborok szerveződtek, bár a tábor szó azt én annyira nem nagyon szeretem, hisz ugye törvény azt mondja, hogy 10 napostól van tábor, ilyen 5 napos alkalmak, bibliai alkalmak, táborok, lemaradjunk a tábornál, annak szerveződve, és most már a 9. csoportunk, hála az Úrnak, és a gyerekek azok ilyen 9 és 13 év közötti gyermekekkel foglalkozunk a nyári időszakban, ősszel, télen nagyobbakra is koncentrálunk, de a nyáron az a gyerekeké a főszerep.
Honnan érkeznek a gyermekek? Honnan szerveződnek ezek a táborok?
Elsősorban ugye ez a gyermek evangelizációs közösségen belül, a misszión belül szerveződik. Én ugye, mint a Berekkamp igazgatója, a gyermek evangelizációs közösségnek nem vagyok hivatalos munkatársa, ugyanakkor együtt dolgozunk, tehát egy céllal és egy gyakorlatilag egy szervezettel, és én vagy egyik az országos bizottságnak egyik tagja vagyok a gyermek evangelizációs közösségnek, és ezen belül szerveződnek, és így jönnek, akár most voltak a táborainkban lembergiek, jönnek Kijevből csoportunk, de a legtöbb csoport az a kárpátaljai gyermekeké.
Hogyan kell elképzelni egy gyerekes tábort? Bár nekem gyerekkori élményem igen sok van belőle, édesanyám révén sátorban kezdték az első táborokat, közösségi sátor, kis sátor, nagy sátor, rengeteg szabadtéri program, az itt most már teljesen más teritória van, és teljesen más szolgáltatásokat tud nyújtani a Berekkamp, európai körülmények között várja a diákokat.
Igen, hát ez 2007-ig ment a sátortáborok, 2000 és 2007 között, 2008-tól már az első épületben kezdtük el a táborokat, és azóta ugye én a családommal ott is lakom, de azóta felfejlődött egy picit a Berekkamp, tehát van még egy épületünk, és van több területünk, van jelenleg 5,5 hektár területünk, ahol a gyerekek mozoghatnak, focipályánk, strandröplabdapályánk, és sok minden játékok, egy medence fel van állítva, sok minden van a lehetőség szinten, és a maga az épületek is elég korszerűek, tehát megfelelnek a mai igényeknek.
A tábor tematikájában mi az, ami a központba helyeződik?
Mindenképpen minden táborban és minden nyáron az Isten igéje az, ami a központban helyeződik, tehát én nagyon ügyelek arra is, épp a reggel beszéltünk az egyik munkatársammal arról, hogy folyamatosan ügyelni kell arra, hogy ne menjen el egy ilyen világias hangulatba, mert ugye hát közben, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, tehát van ugrálóvár is, körhinta is, hetente egyszer, meg medencék, sok minden van, de hogy ne legyen ez a fesztivál hangulat, tehát Isten ígéje az, ami a központiban van, és minden más amellett, amögött van, tehát az Isten ígéjét hirdetjük, többféle evangelizációs alkalom is van, meg történetek, meg több előadás van, csoportbeszélgetés naponta. Most jelenleg az éven olimpiai táborok, tehát ez a megnevezés, olimpiai táborok mennek, úgyhogy egy ilyen, hát ilyen versenyhangulat is van, meg az ilyen történetek is vannak kiválasztva, de elsősorban az Isten igéje.
Mennyire tapasztalnak nyitottságot a gyermekek részéről, hogyha evangéliummal szólítják meg őket, illetve hogy látják, mit tapasztalnak, mi az, amivel hatékonyan meg lehet szólítani a gyermekeket?
Én azt látom, hogy úgy a Covid ideje alatt, mint a most ugye ez a mai időszakban, a gyermekek egyre nyitottabbak lesznek. Ha nem toljuk teljesen őket abba az irányba, hogy a szórakozás a fő hangsúly, akkor ők nyitottak lesznek az evangéliumra, és egyre nagyon jó beszélgetések vannak. Több táborban van, hogy a gyermekek elfogadják az Urat, és bizonyságot is tesznek róla, tehát elmondják, és ugye, mint a mai égében, hogy hát majd a jó fa az jó gyümölcsöt fog teremni, bízunk abban, hogy egyszer megérnek. Természetesen ők gyermekek maradnak továbbra is, és a maguk temperamentumával, a maguk dacával, ahogy nőnek, kamaszok is lesznek, de én hiszem azt, hogy aki elkezdte bennük a jót, azt majd bevégzi arra a napra, mint ahogy az Isten igéje írja.
A gyek életében mit jelent egy tábor, amelyet a Berekkenben tudnak együtt megélni? Milyen feltöltődés jelent, milyen alkalmat jelent? Ugye évi szinten folyamatos a találkozás a kisközösségek életében, de azt gondolom, hogy amikor egy táborban együtt vannak, régiónként találkoznak, akkor óriási motivációt, feltöltődés ad a gyerekek számára, és illetve az önkéntes missziót végző szolgálattevők életében is.
Ugye a gyermekevangelizációs közösség munkatársai és önkéntes főmunkatársa és önkéntes munkatársai, ők egész éven szolgálnak, tehát örömhírklubok vannak gyülekezeteken belül, otthonokban, háznál, parókián, ki hogy tudja megoldani a gyülekezetben, és ezekből az örömhírklubokból, vagy ezekből a gyerekekből lesz majd a táborozó gyerekek. Tehát úgymond egyfajta mintha jutalomtábor lenne, amikor ha járnak örömhírklubba, akkor eljöhetnek majd a táborra. Természetesen olyanok is vannak, akiknek nem volt módjuk járni örömhírklubba, és úgy jöttek el táborban, viszont a táborban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy utána ha kapcsolódjanak be egy-egy gyülekezetbe, tehát az adott helyen, az adott gyülekezetbe. Azt szeretnénk, hogyha a gyermeket nem csak ezen a héten lennének Isten közelségében, hanem ha hazamennek az otthonukban is továbbra is tudnák tartani a kapcsolatot a mindenható Istennel, és ugye a közösséggel, akik várják ott őket.
Ez sok gyermek életében akár egy kezdet is lehet, egy új közösségbe való belépés kezdete.
Igen, igen, egy új közösségbe való belépés kezdete, és egy Istennel való kapcsolatnak a kezdete sok gyermek életében. 17 éve vagyok, ugye most már ez a 17. nyara, hála az Úrnak ott, és már vannak lelkipásztoraink, akik ott kezdték el a gyerekként a táborozást. Vannak nagyon sok hitoktatók, nagyon sok gyermekmunkások, akik gyerekként voltak ott a táborban. Még én emlékszek rá, mikor kisgyerekként odajöttek, és aztán már felnőttként szolgálatba állva ugyanúgy vissza-vissza járnak.
Ha valaki érez magában indítatás, hogy önkéntesként segíteni szeretne, akár a nyári időszakban, akár később, vagy az évnek más időszakában, van-e lehetősége csatlakozni?
Természetesen van lehetőség csatlakozni, hisz maga a Berekkamp az nem egy olyan szervezet, ahol mindenki fizetett alkalmazott, hanem önkéntesek vannak, és önkéntes jönnek akár a nyári táborban tanítóknak is, és ugyanúgy önkéntesek vannak a konyhai kisegítők is. Úgyhogy ha ezt a nyarat nézzük, akkor most jelenleg, tehát 600 gyerek fordult, tehát most már a 600 gyereknél járunk, akik ezen a nyáron megfordultak a Berekkenben csak a nyári időszakban. 125 tanító, önkéntes tanító, és 50 konyhai kisegítő vagy egészségügyi dolgozó, akik egy-egy hetet eltöltöttek a gyerekekkel. Úgyhogy van lehetőség rá. Nyilván, ha tanítónak, akkor előbb-utóbb el kell végezni a gyekben egy-egy tanfolyamot, tehát képezni magát. Ha a konyhai kisegítőnek, akkor őket bármikor szeretettel várjuk. És azt látom, hogy a 17 év alatt nagyon sok visszajáró van. Tehát nagyon sokan eljöttek a konyhára kisegíteni, és utána úgy megtetszett nekik, hogy akár elmentek el végezni a tanfolyamot, és a következő nyára már gyerekekhez jöttek, most is vannak olyan fiatal hölgy testvéreink, akik még tavaly a konyhán voltak, most meg már a gyermekekkel, meg vannak olyanok, akik évek óta visszajárnak a konyhára kisegíteni, mert olyan jól érzik magukat abban a közösségben, hogy vágynak vissza.
Kicsit említsük meg a gyeknek a tevékenységét a háborús időszakban. Milyen nehézségekkel kell szembenézniük, és most már lassan hozzászokniuk is, hogyan zajlik ebben az időszakban a gyeknek a tevékenységek Kárpátalja szerte?
Ami nehézségek vannak, nem csak Kárpátalja, hanem egész Ukrajna szerte a gyekben, az elsősorban az, hogy ugye több munkatársunk elment, akik ugye úgy döntöttek, hogy férjével együtt elköltöztek, tehát kiköltöztek, de egész Ukrajnában, tehát ez nem csak Kárpátaljára jellemző, és ugye akik pedig itt vannak, itt maradtak, ha most Kárpátaljáról gondozunk, akkor még több szolgálatot kell végezniük, tehát el vannak havazva, mert ugye ott kell lenni a családban is, ahol a férj esetleg nincs otthon, ott kell lenni a gyülekezetben is, ahol esetleg fele annyi munkatárs van, de a munka ugyanannyi, úgyhogy ilyen módon el vannak havazva, és el vannak sokszor fáradva, tehát ezzel kell szembenéznünk, és próbáljuk őket amennyire lehet erősíteni, amennyire tőlünk is telik. Most volt éppen szombaton egy Bereg megyei csendes nap, ahol ugye ugyanúgy a hitoktatók és gyermekmunkások is ott voltak, meg több más területéről a szolgálatnak, és azt láttam, hogy szükség van arra, hogy újból és újból őket elhívni, és újból és újból megerősíteni őket abban, hogy nincsenek egyedül, bár ők tudják, hogy nincsenek egyedül, hisz maga az Isten ott van velük, és ezt vallják, de azért jó látni, mikor közösségben vannak, hogy megújult erővel mennek haza majd.
Most a 9. tábor folyik, hogyan telik majd a táborhelynek, a Berekkempnek a további időszakban az élete?
Hát a Berekkemp gyakorlatilag egész éven működik, ugye mi turistákat nem fogadunk, viszont egyházi csoportjaink egész éven vannak, és adunk lehetőséget. Szeptemberben egy autista gyerekek jönnek Ukrajnából fentről, és őnekik fogunk egy tábort szervezni, ők is visszajárnak, és a gyekken belül szerveződik ez a tábor, és utána pedig menekültek jönnek ugyanúgy Ukrajnából egy hétre, és nekik azt szeretnénk ilyen családoknak egy tábort szervezni, és hát ugye a gyülekezeteink itt Kárpátalján meg más felekezetek is igénybe veszik a helyet, hogy el tudjanak tölteni egy kis időt az Isten előtt, hisz nem sok olyan hely van, ahol ezt csendességben meg tudják tenni, úgyhogy
nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésünket, és beszélgethetünk ezekről a dolgokról. Mi szeretnénk itt az éteren keresztül sok erőt és áldást kívánni a következő időszakokra is, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen szép dolgokat is megoszthatunk az éteren keresztül. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és az Isten áldja meg a hallgatókat és titeket is.
Berekkemp a táborok tábora. Adásunkban erről Simon Sándorral, a gyermek evangelizációs közösség munkatársával és a Berekkemp vezetőjével beszélgettünk. Of day dawn into the mind, the sun has come up, the night is behind. Go down in the city into the street, and let's give the message to the people we meet. So light up the fire and let the flame burn, open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. Go through the park, on into the town. The sun still shines on, it never goes down. The light of the world is risen again. The people of darkness are needing a friend. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. The darkness has come, the sun came to die. The evening draws on, the sun disappears. But Jesus is living, his spirit is near. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Átadták a felújított vizsai református templomot, a református Betlehemként is emlegetett, valamint egyházi és magyar kultúrtörténeti központként számon tartott templomra egy sikeres összefogásnak és pályázatnak köszönhetően több mint 186 millió forintot költhettek. Bódis Attila összeállításában elsőként Kovács Zsolt Levente lelkipásztort hallják.
Alapvetően az a nehémiás érzés és szorongató istenfélelem és úr iránti szeretete a közösségnek, hogy azok a kincsek, amelyek ráadásul ilyen hírneves módon ránk hagyományozódtak az előző generációk révén, végre eltűnnek és unokáink már nem fogják látni. Átéltük, hogy egyre romlott a templom állapota, több helyen a vakolat is porladozott, és salitromosodások voltak kívül is nagy mértékben, belül még mindig fennállnak, azok további munkát igényelnek, és a tető pedig nagyon rossz állapotba került, állandóan minden eső után beázás jelent meg a mennyezeten, a falakon, a falak felső szegmenseiben. Még éppen nem érték el a freskókat, de félő volt, hogyha ez így tart tovább, akkor a beázások, vízesedések a freskókat is pusztít, fagy hatással pedig meg is semmisíthetik akár. Rendkívül indokolt volt a templom tetőnek a felújítása, és akkor már próbáltuk a kereteket tágítani a templom beruházásnál, és arról beszélgettünk az egyházkerülettel, segítsen ezt úgy lebonyolítani, hogy lehetőleg ne csak a templom tető, hanem legalább a templom külső lehetőleg teljes körülön megújuljon kőrestaurátori munkákkal, a drén rendszerek javításával, vakolatcserékkel, egy komplett tárfestéssel, és a különböző villámvédelmi és egyéb munkákkal együtt úgy érzem, hogy tulajdonképpen nagyon szépen kívülről megújult a vizsai templom. Mondhatjuk úgy is, hogy az 50-es, 60-as évek óta nem volt ilyen átfogó külső felújítása a vizsai templomnak, ilyen szépségben még nem láthatták a látogatók sem.
Mekkora összegről van szó?
Összesen bruttó 186.751.761 forint volt a végösszege a beruházásnak. Rendkívül hiánypótló, rendkívül sürgető feladat volt. Tudjuk, hogy a következő lépések ennél költségesebbek, komplexebbek, több éves előkészítésre és műemlékvédelmi odafigyelést igényelnek, és ezért most az első lépésben az óhatatlanul szükséges feladatokra jutott forrás. Egyébként nem uniós forrás, hanem nemzeti forrásból, egyedi döntés alapján nemzeti költségvetési forrásból történt a támogatás finanszírozása. Hálásak vagyunk érte a magyar államnak és a magyar kormánynak.
Mire lenne még szükség? Említette, hogy ez csak az első lépés.
A templom alapvető vízesedése, amely a falak salétromosodását és a salétromsó általi freskó veszélyeztetett helyzetét okozza, egy komplexebb megoldással lehetne szakavatott építészek véleménye szerint megoldani. Kívülről az eredeti szintre kellene a terepet visszasülyeszteni, tehát egy ilyen kisé enyhe vagy enyhelejtésű várárkot kéne elképzelni a templom körül, és akkor már és a templom kőfalai hatására egy felfele irányuló szélmozgás, egy természetes légáramlási rendszer alakítható ki, amely folyamatosan kívülről szárítja a falakat, és a sülyeztett terepszinten pedig végig kavicsányba helyezett drén rendszereket kéne elhelyezni, hogy bármi csapadék bekerül, azonnal elvezetésre kerüljön, és kicsatornázásra kerüljön a templom környezetéből. A másik ilyen hiba templomoknál nagyon gyakran előfordul, hogy körbeültetik közvetlen közelében is fákkal. Ezt hál' Istennek már sikerült vizsajban megoldani, úgyhogy a terepsülyeztés, drénezés megoldható lenne, már fák nem veszik körül, de régen valóban a vizsai templomot is egy ilyen kisebb erdőség vette körül, ami szintén nem tesz jót a falak nedvesedésének, illetve statikailag sem. A másik probléma, hogy belülről az alzatot, amikor a 60-as években betonozták, egy padlástégla jellegű, nagyon hangulatos, rusztikus burkolattal látták el, de szurokba rakták. A szurok pedig teljes mértékben szigeteli az alzatot, hangokon keresztül, a fugákon keresztül nem tud semmilyen nedvesség távozni, mivel leszorítja az arzat a nedvességet, az oldalirányba a falakba távozik, és felkúszik a nedvesség a hajszálcsöves rendszeren keresztül a falakba, a freskók szintjéig. Úgyhogy valószínűleg régészeti felügyelet mellett a teljes arzatot ki kéne bontani, onnan is még az alsó rétegeket is eltávolítani, és új kavicsos rétegrendekkel szárító arzatot kellene, majd arra is ilyen légzőbeton technológiával, és olyan módon lehet akár ugyanilyen padlástéglával burkolni, ahol már nem szurokba van rakva, hanem valamiféle átlégző ragasztó anyaggal, és a fogákon keresztül is tudna távozni. Valamint a falak alsó szegmenseiben pedig olyan vakolat fajtákat kéne, amelyek szintén légző vakolatok, és még a freskó szint előtt engedik távozni a falból a nedvességet. Egy ilyen komplex régészek által felügyelt nedvesség elleni védekezésre lenne szükség. Szakemberek mérőműszerekkel a falak nedvességtartalmát végigmérték, a külső szárító lélegző vakolatok jól működnek, belülről viszont romlott is az elmúlt évtizedekben, akár 2015-höz képest és az előző mérési fázishoz képest is romlott a templom falak nedvességtartalma, és pont belülről a legveszélyesebb a freskók miatt, illetve a salétromsó munkája miatt.
Az elmúlt években, hogyha valaki erre járt, mindig azt látta, hogy folyamatos építkezés zajlik, tehát a könyvesház, a bibliás könyvesháztól kezdve szinte minden megújult itt a környéken. Miért lényeges az, hogy ilyen emelt szinten fogadja a látogatókat a Vizsói Egyházközség, hiszen nem csak református, de nemzeti emlékhely is ez a terület?
Nemzeti zarándokhely vagyunk, és ráadásul úgy gondolom, hogy felekezet közé, bár veretesen református karakterisztikum az ige köré szerveződő kegyesség a kereszténységnek, de a Szentírás, mint az Úristen univerzális keresztény kijelentésének a dokumentuma, ez minden keresztény felekezetet összeköt, ezért boldogan mondhatom, hogy legalább annyi katolikus látogatunk is van, mint református látogatunk, és a Szentírás kultúrás örökségéhez kapcsolódóan nem csak a templom épített örökségére, a templomi emlékhelyi helyszín állag megóvására és méltó bemutatására van szükség, hanem további kiállításokra, múzeum pedagógiára, kisfilmekre, olyan műhely munkákra, munkafázisokra, amelyek a reneszánsz biblia fordításnak, a humanista biblia fordításnak és a reneszánsz biblia kiadásnak, nyomtatástörténetnek is emléket állít, átélhetővé teszi, bemutathatóvá teszi, nagyon fontos az ismeretterjesztés, hogy a könyvek világába bevezessük azt a XYZ és egyéb generációkat, akik alapvetően digitalizáltan szocializálódnak, és a könyvek világával nehezen találkoznak, nehezen viszonyulnak hozzá, hogy a tudás hordozásának, sőt az emberi humánumhoz alkalmazkodó tudás közvetítésnek ezt a csodálatos formát, amit Gutenberg galaxisnak, a könyv világának is nevezünk, ismét megismertessük a fiatal generációval. Ebben is nagyon nagy küldetése van Vizsolynak, ugyanakkor az ige kegyességére, azt, hogy az Isten szól hozzánk, azt, hogy a Szentlélek Úristen szellemileg fölé akar emelni az állatias létezési formának, hogy ne csak ösznek szintén létezzen az ember, hanem istenképű erkölcsi létezőként, az Istennel élő közvetlen kapcsolatban élő hívő lélekként, abban pedig hatalmas szerepe van a Szentírásnak, a Szentlélek által használt imádságos bibliaolvasásnak.
Amikor utoljára a bibliás könyvesházban jártam, akkor is elégséges, de szolid szolgáltatással fogadta a vendégeket, most azonban egy jóval kibővült és sokkal szebb épület van itt a helyén.
Hálásak vagyunk a magyar kormány Magyar Falu programban meghirdetett gazdaság újraindítási akciótervének, a kistelepülési bolthálózatok fejlesztésén. Bibliás könyvesház mindig is vegyes boltként működött, élelmiszer jellegű dolgok is voltak benne, igényelték a turisták és helyiek is. Ugyanakkor a fő profil a Biblia, illetve a Bibliához kapcsolódó szakirodalom volt, és hát nagyon hamar kinőttük, ez egy 75 négyzetméteres hajdani iskolaépület volt, egy tantermes, ilyen Klebersberg-féle iskolarendszerben teremtett iskola, amit földszinten is sikerült megduplázni, plusz egy emeleti tetőtéri szintet ráhúzni, így gyakorlatilag a hasznosabb területet tekintve megnégyszereztük a korábbi könyvesházunk volumenét. Továbbra is van élelmiszer, benne postai szolgáltatást átmentettük, hogy a településen ne szűnjön meg vén nélkül kapható gyógyszerek forgalmazásával, életminőségjavító kis szolgáltatási pontot. Az emeleti terem pedig közösségi szintérként lett nevesítve a pályázatban, amely egyúttal egy Biblia műves, vagy könyv műves műhely manufaktúra kiállítás is, ahol különböző műhely fázisait mutatjuk be a régi korok könyvkiadásának. Van egy szkriptórium, ami a könyvnyomtatás előtti időket idézi, szerzetesek hogyan másolták, adták tovább a tudást és mentették át a könyveket generációról generációra, a kaligrafikus műhelypont, van nyomtatás két 19. századi lipcsei Krause gyártmányú nyomdagéppel, illetve van egy szortírozó, préselő és osztályozó papír, osztályozó részleg, papír merítő részlegünk van, szép dézsákban és cellulózül örlő malommal kialakított papírmerítő részleg, ahol a szárítást is végezzük, betűszedő és betűkészítő, ahol verőtők és betűkészítés próbálhatnak ki a gyerekek. Itt további vésnöki munkával készítünk további reneszánsz vizsgai bibliából való iniciáli formákat, amiket puha ólommal, kalapáccsal bele tudnak verni, préselni majd a gyerekek, és így gyártanak betűket maguk. Illetve a kötészet, fűzés és élmetszés, vágógépek, présgépek alkotják még a kötészeti részt. Viszont én szólva a műhely munkának ez a technikásabb és nagyobb tudást, szaktudást igénylő része, ezt jövőre fogjuk megtanulni a kollégákkal, és a műhelynek, a manufaktúrának ezt a részét használni. Idén első fázisban a papírmerítés, a betűkészítés és a nyomtatás, illetve a kaligráfia zóni már elindul és interaktívan kipróbálható.
Még egyetlen dolog, az előbb csodálkoztunk rá, legalábbis én rácsodálkoztam, ugye gyönyörű fakazettás mennyezetére, annak mi a története?
Mint egy másfél évvel ezelőtt a regészen alkotó, korábban Tokajban alkotó, térségünkben alkotó népiparművész Hutkai Tímea, aki 10 éve foglalkozik Zemplén és Abaúj népművészeti kincseivel, motivumvilágával, és különösen is a medgyeszói formakincsel. A számos kutatása nyomán új kazettákat fedezett fel, elenyészett, régi, sérült kazetták töredékes darabjait rekonstrukciós módszerekkel ki tudta egészíteni, hiteles, organikus módon helyreállítani, és az volt a vágyunk, hogy a megújuló könyvesház bővítmény részében is egy festett kazettás mennyezetdíszítés ékeskedjen, már pedig akkor felvidéki típus és a mi tájegységünknek a népművészeti motivumaival Hutkai Tímeát kértük fel. Másfél év alkotó munka után elkészült, és íme a mai nappal átadásra kerül ez a mennyezetdíszítés.
Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszánineni református egyház kerület püspök helyettese hirdetett igét, Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója ismertette azok a törekvéseket, amelyek történelmünk jelentős, meghatározó személyiségeit és helyszíneit igyekszik a fiatalabb nemzedék számára átélhető és befogadható példává tenni, segítve ezáltal nemzeti identitásuk erősödését. Ezek közül legújabb, még kísérleti állapotban lévő az úgynevezett Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, amelyben Vizsoly is szerepet kap. A településre látogató diákok remélhetőleg még több látogatót generálnak majd, az egyébként is kiemelt turisztikai célként jegyzett vizsoyi történelmi emlékhely számára, közölte. Deák Krisztina, műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár elismerően szólt arról, hogy a vizsoyi biblia örökségét milyen alázattal ápolják a helyiek. Ennek eredményeként ez az örökség még évszázadokon át dacolni fog az idővel, mondta.
Átadták a felújított vizsoyi református templomot. Az elmúlt percekben egy összeállítást hallhattak erről. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice at the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life.
there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. Believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify, testify. If you believe it, if you
történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Erdélyi és világzenei fellépők sora, gasztronómiai különlegességek, előadások, kiállítások és fergeteges hangulat várta a Mérai Világzenei Csűrfesztiválra látogatókat az elmúlt hétvégén. Mi is ott jártunk. A továbbiakban az erről készített összeállításunkat hallhatják. Riporter Bálint Enikő.
Az első bévajokat a méraiak 1890-ben hozták be, addig nem volt ismert. Amikor behajtották a faluba, akkor a többiek rácsodálkoztak, és mondták, hogy ezek behozták az ördögöt a faluba. Aztán éveknek kellett eltelnie, hogy rájöjjenek a többiek is, hogy érdemes bivaj tartani. Az első világháború alatt már kezdték értékesíteni a bivajtejet is a kolozsvári piacon, a Széchenyi téri piacon. Aztán az állatállomány gyarapodott, 1922-ben már 500 bivajat számolunk. 1930-ban már 750-et, 1940-ben már 1200-at, 1950-ben 1500-at. Ez volt a csúcs. Utána jött egy visszaesés 53-ba, így a kulák listás időszaknak köszönhetően idézőjelben, akkor majdnem 1000-rel csökkent a bivajok száma, 55-ben még újra feltornáztuk 1300-ra, és jött a végleges pofon a mérai bivajtartásnak a kollektivizálás 1962-ben. Akkor 150 bivaj maradt a faluba. A 90-es változás után feltornáztuk a számokat 300-ra, jelenleg még mindig van 110-120 bivaj.
Mi jellemző a bivajtartás gazdákra, ha kérdezhetem így?
Hát a bivajtartó gazdák elsősorban sok türelemmel kellett, hogy rendelkezzenek, és azért, hogy az állatot magukhoz édesgessék, úgymond megszoktassák, így mondták, mert a bivaj nagyon hamar megkedveli azt a gazdát, aki úgymond jól bánik vele, eteti, itatja, nem veri, nem durva vele, és erre a béraiak hamar rájöttek. És ha jól is táplálták, akkor persze ezt az állat meghálálta, mert több tejet adott, és ha több tejet tudott fejni, akkor többet tudott értékesíteni, nagyon volt a jövedelme.
Bivajtartás. Mi az, amit még készítenek a bivaj tejből? Hogyan hasznosítsák?
Kezdetben a tejet értékesítették, akkor a múlt század 30-as éveivel kezdődően rájöttek, hogy lehet értékesíteni a bivajtejből készült vajat, mert annak jobb ára volt, keresték a kolozsvári piacon, tehát a tejből, ha nem tejként értékesítették, akkor a tejből lehetett nyerni a tejfölt. Fölözőgéppel vagy tejszeparátorral választották ki a tejből a tejfölt, lehetett értékesíteni a tejfölt is, de a tejfölből készíthették a vajat. A visszamaradt sovány tejből pedig készítették a úgymond soványtúrót. Ezeket a termékeket tudták értékesíteni. Napjainkban is így történik.
És manapság hány bivaj van a faluban?
110 körül van a bivajok száma.
A Bivaj Múzeumnak a történetéről még nem hallottunk, csak a bivaj tenyésztésről. Különböző kolompokat látok, meg olyan tárgyakat, eszközöket, amiben bivaj tejet fejték, vagy a bivaj tejből készítettek valamit.
Tehát azért hívják Bivaj Múzeumnak ezt a múzeumot, mert az itt látható tárgyak, kellékek valamilyen módon kapcsolódnak a mérai bivajtenyésztéshez. Ott a színben láthatunk egy bivaj szekeret, az nagyon fontos volt, mindenféle szállítást el lehetett végezni, bivaj szánt télen használták, különböző típusú ekék, a plafonon a kolombgyűjtemény, meg az edények, amivel a tejet szállították haza a legelőről, a tejfeldolgozáshoz használt szeparátorok, a vajkészítéshez használt vajkrés és vajráma, és sok minden más.
Mennyire látogatott a múzeum, vagy mindig időpontot kell kérni a látogatáshoz?
Általában időpontot kérnek, akik úgymond csoportosan látogatják, ez főleg Magyarországról jönnek gyakran csoportok, de innen Erdélyből is voltak vendégeink Japántól Mexikóig, talán az egész földről. Ha úgy magánszemélyek jönnek, azok bejelentetlenül is jöhetnek. Tudják, ha megkérdezik, hogy ki foglalkozik a Bivaj Múzeummal, akkor azonnal jelentkeznek és kopognak a kapumon, és én jövök azonnal, kinyitom és mesélek nekik a Mérai Bivaj Múzeumról. A mindenkori Mérai mindenkori bivajáról.
Sokkal népesebb ilyenkor a falu, meg a Bivaj Múzeum is.
A fesztivál úgymond feldobta a falu látogatottságát, mert nagyon sokan látogatnak ide, nem csak az országból, hanem sok külföldi is, és párhuzamosan azokkal a rendezvényekkel, amik az úgymond szarkatelekbe zajlanak, itt a Bivaj Múzeumban is vannak, tárlatvezetés magyar és román nyelven, és az idén újdonság, hogy fiatal zenekarok mutatkoznak be többször is egy nap alatt.
Kovács Istok Melinda és Kovács Istok Zoltán Magyar Bikarról voltak a Mérai Gasztronómiai Asztal termékbemutatásánál. Kóstolgattunk a termékeikből, velük beszélgetünk.
Mi Magyar Bikarról jöttünk, ilyen kis házi termékekkel, amit mi készítünk. Lekvár, zakuszka, csípős paprika, szörpök, házi pálinkák, bor, kürtös kalács. Van zöldség is az idei, krumpli, hagyma, csípős paprika. Nem voltunk még Mérába egy évbe se, most 3 éve költöztünk haza falura, Nagyváradról, és Szárájékkal összebarátkoztunk hunyadon a piacon, és mondták, hogy jöjjünk, hogyha gondoljuk, lássuk, hogy milyen Mérába. Nagyon tetszik, szép, reméljük, hogy este is jó lesz a koncert.
Megpróbáljuk az őshonos gyümölcsfajtákat életbe tartani.
Melyek ezek az őshonos gyümölcsfajták Bikalon?
Az őshonos bikali barack például, ami Bánfihunyadon mindenki keres a piacon. Szilvák, almafajták, és megpróbálunk vegyszermentesen termelni.
Ez azt jelenti, hogy az év minden napján ezekkel foglalkoznak, és ezt tölti ki az idejüket?
Hát éppenséggel nem éppen minden nap, de...
Kis kertünk van, gyümölcsös, próbáljuk azt fenntartani. Ahogy tudjuk ketten, mi ketten csináljuk.
Mennyi időbe telik például elkészíteni egy eper szörpöt, mert itt az asztalon mindenféle szörp van?
Az egy nap felforralom a cukrot a vízzel, és akkor abba vagy a mentát, vagy citromfűszörp, csak most elfogyott, és akkor azt másnap leszűrni. Az epret azt lecukrozni, és akkor abból leszűrni a levit, az eper szörp úgy működik.
Hogyan válogatták ki, hogy milyen termékeket hoznak ide Mérára?
Ami volt nekünk otthon. Lekvárt, akkor csak visznek a gyerekek, vagy adunk is, vagy mind a paradicsomlé is, csak többet főz az ember, nem ippeg amennyi szükséges, és akkor abból szoktunk így a piacra is vinni, meg most már nem ebből élünk, ez ami ilyen kis hobbi.
Hányan fordultak meg itt eddig Méren? A gasztrosaroknál?
Sokan voltak.
Nagyon sokan voltak, én sem számoltam, de mert majdnem mindenünk elfogyott.
Így van, ahogy látom, majdnem minden elfogyott. Ez azt jelenti, hogy gazdag ív volt, gazdag termés, és tetszett az embereknek ez a fajta ízvilág.
Reméljük, próbáltuk kóstoltatni mindenből, hogy lássák, hogy mit csinálunk, mit főzünk, hogy sütünk. Próbáljuk továbbadni a régi hagyományokat.
Tehát ez egy hagyomány továbbadás is, és azt szeretnék, hogy a fiatalok is hasonlóan hobbival foglalkozzanak?
Igen, igen. Éppen a kis székely csaj próbálta kérdezni a süteményt, hogy csináljuk a lekvárokat, az akuszkát, és próbáljuk elmagyarázni. És örülünk, én legalábbis örülök, hogy megkérdik, és érdeklődnek utána a fiatalok.
Az Ifjú Viskifiskák koncertje volt hallgatható a Bivel Múzeumban. Kárpátaljáról érkeztek. Az együttessel való beszélgetést hallhatják. Becske Adrián, a Viski Folkműhely zenei szekciójának a vezetője a zenével való találkozásról. Mesél.
Azt kell tudni rólunk, hogy Kárpátalján több folkműhely működik. Igazából mióta Csóri program beindult, azóta erre van lehetőségünk. Kicsit később zárkóztunk fel az erdélyi népművészeti, népzenei, néptánc élethez, de igyekeztünk a maximumot kihozni abból, amit lehet. Sajnos ennek a Covid nem tett jót. 2019-ben már egész jól álltunk, 20-ba kitört a Covid, az visszavetette a munkánkat 2-3 évre, és éppen amikor már azt éreztük, hogy talán most már újra, vagy folytathatjuk, addigra jött a háború. Hát ez a háborús helyzet eléggé visszavetette ezeknek a folkműhelyeknek a munkáját, viszont rengeteg segítséget kaptunk az anyaországtól, és Erdélytől is, és ezúton is köszönöm minden erdélyi barátomnak, kollégámnak, ismerősnek és ismeretlennek, akik így felkaroltak bennünket. Hát meghívtak táborokba, meghívtak fesztiválokra, és ez az együttműködés most már 3. éve tart. Mondtam, minket egyszer kell valahova meghívni onnantól, mi nem hagyjuk magunkat és jövünk, de természetesen minden évben sok szeretettel látnak minket. Most Mérába kezdtük. Hétfőtől folytatjuk Kalotaszentkirályon a Népzene-Néptánc táborban, azután onnan átmegyünk Válaszútra a Népzene-Néptánc táborba, és az Eszenyi Kárpátaljai Tánccsoporthoz csatlakozunk Kolozsváron a Szent István napokhoz. Tehát ez egy ilyen 3 hetes turné, sátorban, vonattal, busszal, ismerősökkel. Gyerekek nagyon élvezik, kicsit kimozdulnak azból a körülményből, ami otthon van. Kicsit a kényelemből is, de én nagyon örülök neki, hogy azon kívül, hogy fellépnek és itt jól érzik magukat, arra is kapnak példát vagy mintát, hogy komfortzónából kilépve, sátrazni, fesztivál hangulatozni, hogy ennek is van egy olyan hangulata, amire sajnos mostanság otthon nincs lehetőségük.
Az elmúlt percekben a Mérai Világzenei Csűrfesztiválról készített összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.